A vasútról általában nem a legjobb benyomása van mindenkinek azért. Tehát vagy legalábbis aki itthon vasutazik, az biztos, hogy nem a legszebb élményekkel gazdagodott, és nem attól vált vasutassá. De önmagában ez az egész vasúti közlekedés egyébként egy nagyon érdekes dolog, egy nagyon, nagyon sok eredeti ötlet van, nagyon sok nagyon érdekes műszaki megoldás van. Eléggé el tudja kapni az embert a HÉV ezzel kapcsolatban, most nem járműre gondolok a HÉV esetében, hanem ahogy, hogy igen, ebben van egy érdekesség, nem? Anélkül, hogy nagyon személyes vonalra terelném az egészet, én magam még a gimiben egy abszolút repülőmániás voltam, makettezés, stb. Stb. És itt kerültem úgy, hogy végül is azóta, itt az egyetem másod-harmad éve óta abszolút a vasúttal foglalkozom, nem bántam meg semmilyen módon, más lehet, hogy megbántam meg. Meg gondolom a légi közlekedés rengeteget veszített, de hát ez így van. Kezdjük azzal, hogy áttekintjük az alapfogalmait a vasúti közlekedésnek. Tehát mik a fizikai jellemzőiből, a vasúti közlekedésnek a fizikai jellemzőiből következik nagyon sok minden, amely alapvetően hatással van arra, hogy hogyan irányítjuk a forgalmat később. Az egyik nagyon lényeges jellemző az a nagy tömeg. A nagy tömeg az tényleg nagyon sokat kell érteni rajta, és ebből adódik, hogy a mozgási energia az nagyon nagy, amikor egy-egy jármű mozog. Ha ezt érzékeltetni akarom, hogyha kinéznek, mondjuk láttak vasútállomáson mozgásokat, olyan szögben, amit nem is érzünk, hogy az egy emelkedőben vagy egy lejtésben lévő pályaszakasz, hogyha egy vasúti jármű csak nagyon picit elindul, akkor az így szemmel láthatóan így több száz métert elgurul a kezdeti impulzus hatására, anélkül, hogy ezt mondjuk a szemmel érzékelhetően észre tudnánk venni. Tehát nagyon nagy a mozgási energiája egy ilyennek, ami részben a tömegből származik, még akkor is, hogyha ez azért érdekes, mert hogyha a sebesség, amivel persze négyzetesen lenne arányos, de a sebessége még nem is nagy egy ilyen járműnek, hogyha az szép lassan gurul, az nagyon sokáig elgurul. Az általános érzetünk, ugye a közúti közlekedéshez azért közelebb vagyunk, az általános érzetünk az, hogyha ott meglököm, picit megy vízszintes pályán, aztán úgy is megáll. Vagy akár a bicikli is. Tehát de a vasúti járműveknél egész más ez a fajta érzet. És ez átvezet, ennek egyrészt a nagy mozgási energia az oka, a másik pedig a jármű és a pályának a kapcsolata, amelyik ugye a sín és a kerék közötti kapcsolat, ez egy acél-acél kapcsolat, aminek két jellemzője van, ugye nagyon kicsi a gördülési ellenállása, ez okozza az előbbi megben vázolt, megfigyelhető eseményt. Emiatt lesz nagyon gazdaságos, emiatt mondjuk azt, hogy az egyik legkedvezőbb szállítási forma, mert hogy egységnyi energiával nagyon nagy tömegeket lehet mozgatni. A másik jellemzője, ami inkább hátrány, vagy a legtöbbször hátrány, hogy nagyon kicsi a tapadás, de a kettő együtt jár, nagyon kicsi a tapadás a kerék és a pálya között, amiből az következik, összevetve megint csak a nagy tömeggel és a nagy mozgási energiával, hogy nagyon hosszú a fékútja a vasúti járműveknek, vagy az ott közlekedő járműveknek. A fékút tipikusan az általánosan a vasútban alkalmazott, manapság alkalmazott sebességeknél az hosszabb, mint amennyire előre lehet látni. Ez abból az következik, hogy tehát például egy 100-120-szal közlekedő vonat, hogyha az nagyon meg akar állni, akkor az akár egy kilométeren belül meg tud állni. Tehát egy kilométerre előre egy vezető többnyire nem lát, különösen nem látja mondjuk egy váltó állását előre egy kilométerről. Tehát valamilyen módon jelzéseket kell adnunk a járműveknek azért, hogy meg tudjuk állítani, és hogy a fékezést időben meg tudják kezdeni. A másik ilyen alapvető rendszer jellemző az az irányításnak a módja, a jármű pályán tartásának, vagy a pályán való irányításának a módja. A vasúti közlekedés, vagy úgy általában a kötött pályás közlekedési eszközökre jellemző az, hogy a járműről többnyire csak a pálya hossztengelyében való irányítás, tehát a sebességet választjuk meg, az oldal irányú irányítása a járműnek, az a pályában lévő elemek segítségével történik. Ezt váltónak vagy kitérőnek nevezzük a vasúti közlekedésben, de ezt a pálya mozgatja. Tehát amikor egy járművet, egy vasúti járművet irányítunk, akkor a jármű irányítója az kizárólag, aki a mozdonyon ül, mondjuk kizárólag a sebességet tudja megválasztani. Ugye oldalra nem tud kormányozni semmi esetre sem, még ha nagyon szeretné is. Ugye nálunk kötött pályás közlekedési eszközként azért a vasutakat, meg annak különböző formáit szokták emlegetni, ugye a rendes nagyvasutat, metró, mondjuk a HÉV, a villamos az egy kicsit más, mert ugye a villamos szemben itt ezekkel látra közlekedik, úgy mondjuk, ami azt jelenti, a látás távolságon belül meg tud állni, ez a kisebb tömegnek, a kisebb sebességnek, meg a jobb fékezettségnek tudható be, de a villamos az közúti vasúti jármű hivatalos nevén, tehát hogyha jogszabályokat kutatnak, akkor közúti vasút néven emlegetik, és a KRESZ vonatkozik rá a villamosokra, tehát közúti járműként működik, van indexe, van lámpája, tehát minden ilyesmit. Az elsőbségadás tábla vonatkozik rá, tehát azt egy kicsit máshogy szabályozzuk. Más országokban azért elég jelentős más kötött pályás közlekedési ág van, például az összes sífelvonó és drótkötélpályás rendszer is ide tartozik. Ausztriában egy törvény szabályozza a vasutakat és a drótkötélpályás rendszereket is, sífelvonókat, és úgy nagyon hasonló jellemzői vannak, mondjuk a fékezettség az nem ugyanaz természetesen, de bizonyos értelemben nagyon hasonlóak ezek a dolgok. És akkor haladjunk tovább ezen a vonalon, hogy az irányítás az a pályában történik, tipikusan a projektor az mindig ilyen halovány és dupla, vagy nem nagyon lehet vele mit csinálni, jó. Tipikusan a pályában történik, és ez pedig a váltó vagy kitérő hivatalos nevén, hát a kitérőnek a sín szerkezetet nevezzük, és váltónak azt az eszközt, amelyik a mozgatható elemeket mozgatja. Hogyha a részeit el akarjuk magyarázni, akkor hát tulajdonképpen ugye arról van szó, hogyha a ilyen balról közlekedő jármű az a pályában lévő elemek állapotától függően vagy úgynevezett kitérő irányban, vagy egyenes irányban tud ezen a válton keresztül haladni, attól függően, hogy az itt jelölt úgynevezett csúcsinek hogyan állnak. Ezek a csúcsinek, ezek valahol meg van gyengítve a sín a legtöbbször, vagy hát sokféle megoldása van, de ezek viszonylag rugalmasak, jó hosszúak azért, tehát elég hosszan történik mindez, egészen elvékonyodik a vége felé ez a csúcssín, és vagy ehhez a tősínhez, vagy ehhez a tősínhez tud simulni, mégpedig úgy, hogy egy rudazaton keresztül ezt a két csúcssínt állítani tudom. Jelen esetben, hogyha megnézzük, úgy áll ez a csúcsin, hogy egyenes irányba tereli a járművet, hogyha az a váltónak a csúcsa felől, ezt nevezzük csúcsának, csúcsa felől közlekedik. Ugye a vasúti járműnek van egy kerék profilja, amin belül, tehát az tartja a pályán a járművet, és erre fog menni. Ha azt szeretném, hogy a jármű kitérő irányban, tehát a másik irányba közlekedjen, akkor ezeket a csúcssíneket át kell tolnom, és ez a csúcssín ide kerül ehhez a tősínhez, és akkor az a kitérő irányba fogja vezetni, és az pedig el fog állni az ott lévő csúcssíntől, hogy arra a legfölül lévő sínszára tudja vezetni a járművet. Ugye ilyen tudományos ismeretterjesztő jelleggel néhány érdekesség. Ugye ezt a csúcssínt, itt van egy fénykép róla, ugye itt látszik, hogy ez egy elálló csúcssín, egészen elkeskenyedve, és itt pedig ez a csúcssín, ez oda simul a mellette lévő tősínhez. Ugye látszik, hogy ez egyenes irányban terel jelen esetben, és hogyha az itt lévő motor vagy hidraulikus váltó hajtóművel az talul az ágyazat alatt lévő rudazatok segítségével áttoljuk a másik állásába, akkor ez a csúcsin ide fog simulni, és akkor ebbe a kitérő irányba fogja vezetni. Most el lehet képzelni azt, hogy ezeken az említett sok-sok 10 tonnás tömegek mozognak, adott esetben meglehetősen nagy sebességgel, tehát mondjuk egyenes irányban akár 120-160 vagy még nagyobb sebességgel, mondjuk nem ezen, de el tudnak robogni járművek, azoknak azért van némi rázkódása, finoman szólva, és a váltó hajtómű, illetve a hozzá kapcsolódó ellenőrző szerkezet az úgy van megépítve, hogyha egy 4 mm vastag lemezt én ide beteszek, és megpróbálom átállítani a berendezést, akkor azt fogja mondani, hogy nincs a helyén. Tehát 4 mm-esnél kisebb az, amire oda kell simulni. Egy 4 mm-es akadályt ide betéve úgy kell beszabályozni ezt a váltót, hogy az arra hozzá kapcsolódó, majd későbbiekben megtárgyalt biztosító berendezés azt mondja, hogy nincs a végállásában a váltó, nem áll a helyén, tehát nem fogok megengedni rajta valamiféle, semmilyen menetet. Mindezt mondjuk 120-szal elrobogva fölötte egy sok 10 tonnás vonat, esetén is 4 mm. Azért ez egy elég finom beállítás. Ez a váltó. Egy dolgot azért, ugye akár kitérő, akár egyenes irányban halad a jármű, lesz egy rész, ahol tulajdonképpen nem tudunk más tenni, mint hogy vagy az egyik, vagy a másik kerék részére, vagy számára megszűnik az alátámasztás egy kicsi részen. Hogyha ezt meg akarjuk nézni, ez itt van, ez a váltó szívnek nevezett rész. Ugye akár erre halad, tulajdonképpen valamennyit megszakad az alátámasztása a keréknek, tehát nem folytonos, ott lesz egy kis rész. Ez az a zökkenés, amit a váltón való haladáskor érezni lehet. Ott az, ebből kifolyólag az a rész, az ott egy igen-igen felkeményített anyag egyéb iránt, és még így is elhasználódik bizonyos idő múlva. Ugye azon mindig csattan egyet, minden egyes kerék. Ez tehát a váltó az alapvető eszköze. Ugye ezt a pályából mozgatjuk, és kétféle mozgás képzelhető el rajta. Ugye a csúcs felől jön, akkor kitérő vagy egyenes irányban tud menni, ha pedig a váltónak a gyöke felől, ezt az oldalát nevezzük, hogy váltó gyökének, akkor biztos, hogy csak egyenes irányba, tehát a két gyök felőli mozgás az nem elképzelhető a váltókon. Ilyen olyan nincsen, hogy így menne mondjuk a jármű. Azt kell tudni még a mozgásokról, hogy egyenes irányban többnyire nincsen erős sebességkorlátozás a jármű mozgásra, tehát hogyha ez egyenes irányban jönnek-mennek a járművek, azok a pályára vagy a járműre egyébként engedélyezett sebességgel haladhatnak nyugodtan. Viszont kitérő irányban tipikusan kisebb sebességgel járható egy kitérő. Ennek pedig az az oka, hogy ugye, ha végig gondolják, akkor egy egyenes vonalú mozgás hirtelen egy körmozgássá alakul, aminek a kapcsán, amink belép ebbe az ívbe, meg ilyen lábjegyzet, a vasúti jármű az sosem kanyarodik, nem kanyarban megy, ívben halad ez a vasutas szakkifejezés, nem, tehát kanyar a vasúti pályán nincsen ez az egyik, és akkor még a másik ilyen lényegeset elmondom, hogy a vasúti jelzőkön sosincs piros fény, azon csak vörös fény van. Hogy miért van ez így, azt ne kérdezzék meg, vasúti jelző az vörös, a közúti lámpák azok pirosak. A sorompó pirosan villog a közút fele, de ami a vasút feláll, az vörös. Szerencsések mondjuk az angolok, németek, ahol egy szó van a kettőre, de ez valamiért a magyar, tehát ez egy ilyen, egy vasutasnál egy főben járó bűn, hogyha valaki lepirosozza a vasúti jelzőt, vagy lekanyarozza a vasúti ívet. Tehát ez, és nem éles kanyar van, hanem kis vagy nagy sugarú ív van azt sugárban mérik. No, tehát lényeg az, hogy egy ívben kezd el haladni, aminek kapcsán egy körmozgásba tér át, hirtelen lesz egy oldalirányú gyorsulása, ami, hát ugye, ha az túl nagy sebességgel történik, akkor az kiborul az a jármű ennél az átmeneti ívnél. Tehát ezért van alapvetően egy sebességkorlátozás hozzátéve, hogy azért attól függően, hogy ez a kitérő ív ez mekkora, hogyha ez jó nagy sugarú, az a szép lassan hagyja el a kitérő irányt, akkor nagyobb sebességgel is járható, tehát azért vannak 120 km/órával kitérő irányban is járható váltók, nem annyira nagy kuriózum, még Magyarországon is van 120-szal kitérőben járható váltó. Azért annak kell hely, tehát az több 10, 20, 40, 50 méter hosszú lesz úgy egy kitérő. Ezek erősen torzított rajzok, amiket itt látunk, össze vannak azért. Hogyha visszanéznek ide, ez egy teljesen normális váltó, ez körülbelül 40-nel járható kitérőben, tehát ez az oldalirány, ez 40-nél többel már veszélyes tudna lenni. De hát ennek is ugye innentől idáig azért ez jó pár 10 méter. Minél nagyobb lesz ez a kitérő irányú ívnek a sugara, annál több helyet foglal el a váltó az adott állomásra. Márpedig hely az vagy van, vagy nincs, de mindenképpen megfontolandó. Tehát egyenes irányban nagy sebességgel, kitérő irányban pedig valamilyen csökkentett sebességgel járható egy jármű. Aztán vannak különböző komplikáltabb vágánykapcsolatok is. Hát egyrészt van az egyszerű merev keresztezés, amikor két vágányszakasz keresztezi egymást, de az egyikről a másikra nem lehet áttérni. Tehát ezen csak ilyen, vagy csak ilyen irányú mozgás képzelhető el. Ezt időnként használják, tipikus felhasználása, amikor mondjuk két párhuzamos vágányt összekötő valami ilyenről van szó, ahol itt ez egy rendes váltó, ez is egy rendes váltó, ez is egy rendes váltó, és ez is egy rendes váltó. Ez viszont egy merev keresztezés, tehát ezen csak keresztbe tudnak haladni a vonatok. Ezt azért, ha lehet, elkerüljük, mert ez nem egy sok szempontból szerencsétlen dolog, tehát sokkal többet találkoznak ezzel a fajta elrendezéssel. Ugyanazt a funkciót tudja megvalósítani forgalom technikailag, annyi, hogy ehhez kevesebb hely kell. Cserébe ott lesz a keresztezésünk középen, ami macerássá teszi, de ugyanúgy kapcsolatot jelent, két irányú kapcsolatot tud jelenteni a két vágány között. Amikor viszont haladni is lehet keresztbe az egyes váltókon, most azt a jobb felsőt felejtsük el, az nálunk nem nagyon divat, szerintem egyáltalán nincsen, az a hivatalos nevünk kettős keresztezési váltó, vagy kettős átszelési kitérő, magyarul-angol váltónak szokták nevezni, még ha ez viccesen is hangzik. Ez egy olyan váltó szerkezet, amikor tulajdonképpen két egyszerű kitérőt tolunk egymásba. Hogyha azt képzeljük el, hogy van így egy kitérőnk, meg így egy kitérőnk, és hogyha ezt a kettőt elkezdem összetolni elég erősen, akkor kapom meg ezt az angol váltó jellegű dolgot, amivel viszont már többféle menet lehetséges, tehát ebből az irányból ugye erre is, meg erre is tud haladni, ebből az irányból erre is, meg erre is, és így tovább nem mondok végig mindent. Mondom, a hegyes szögeket nem tudják bejárni a vasúti járművek, de az összes többi irányt azt ott lehet kapcsolatot teremteni a különböző vágányszakaszok között. Ezt nevezik angol váltónak tehát. A fóliákat természetesen fel fogjuk tenni, tehát az elérhető lesz. Egy ilyen angol váltónak a képe látszik itt, illetve a közepet tulajdonképpen. Ezeknél két váltóhajtómű van, és két adag csúcsint kell mozgatni tulajdonképpen, és úgy lehet beállítani. Ugye ott van a két bejáró vágány, itt erre látszik a két kifele menő, itt a közepén vagyunk eléggé, és itt van a közepe ennek a váltónak, az angol váltónak. És mondjuk egy viszonylag szép váltó kapcsolatot jelent, ez Bern állomásán van. viszonylag kicsi volt a hely, és itt tulajdonképpen megnézik, van egy, kettő, három, négy darab angolváltó, és a közepén van egy merev keresztezés még ennek, amiből az következik, hogy ez egy olyan kapcsolatot jelent, hogy az itt bejövő egy, kettő, három, négy vágányról bármelyik egy, kettő, három, négy kimenőre át lehet menni. Ez nagyon jól néz ki, nagyon hát szép, persze mások az esztétikai érzéke mindenkinek, de ez szép. Azért ettől a pályafenntartók nem halálosan lelkesek, finoman szólva. Tehát itt azért ezt vízszintesbe szabályozni, a minden váltóhajtóművet beszabályozni, és mindent rendben tartani, meglehetősen komplikált dolog. Ezt olyankor csinálják, amikor nagyon kevés a hely egy adott állomáson, és mégiscsak, mert ugye ezt meg lehetne nagyon bonyolult és hosszú, másfél kilométeres vágánykapcsolatokkal is teremteni, ugyanezt a vágány hálózati lehetőséget, hogy bármelyik négyről bármelyik négyre mehessünk. Itt nagyon kicsi a hely, és akkor alakulnak ki ezek a speciális megoldások. Ezek tehát a mondjuk a váltóknak a különböző helyei. És akkor hogyan alakul ki, hogyan néz ki a teljes vasúti hálózat. A teljes vasúti hálózat az állomásokból és az állomásokat összekötő nyílt, úgynevezett nyílt vonalakból áll. Tehát mit értünk állomás alatt? Hát állomás, ugye eleve a nem vasutasok kedvéért van állomás és van megállóhely. A megállóhely az kizárólag utasforgalmi szempontból lényeges. Az állomás az olyan hely, ahol van valamiféle vágánykapcsolat, legalább egy váltónak illik lenni, illetve nem illik, van egy állomáson legalább egy váltó. Az összes többi helyen, ahol egyébként időnként megáll a jármű utascsere szempontjából, az megállóhely, mondjuk egy hivatalos menetrendben az úgy is szerepel, a köznyelben időnként ezt is állomásnak szokták nevezni, de az egy vasutas sosem tenni. Van egy villanykaros kollégám, azért ez a vasúti nyelv, ez majd időnként látni fogják, hát nem a legszebb szakmai nyelv, tehát elég érdekes kifejezések vannak benne, elég fura összetételben. Egy villanykaros kollégám ezt bakterológiának szokta nevezni, ezt a vasutas nyelvet. Állomás. Mi az állomás? Ugye többféle definíció létezik, mindenféle, csak néhány ilyen viccesnek tűnőt is összeszedtem különböző utasításokból. Ugye olyan hely, aminek neve van a menetrendben, ne a személyforgalmi menetrendre, hanem a tervezett menetrendre gondoljanak, vagy olyan hely, ahol a menetrendi idő érvényes, tehát ott, ahol nézik mondjuk, hogy mikorra, hova kell érnie. És hát igazából a legfontosabb, ami lényeges nekünk, az az, hogy egy jelzők által határolt terület, ahol valamiféle vágánykapcsolat áll fenn. Mondjuk egy tipikus, már nem is a legegyszerűbb állomáskép, teljesen fiktív módon, az valahogy így néz ki. Hát biztos, hogy az állomást azt szokták mondani, hogy bejárati jelzők határolják, amit van egy innen, meg a másik oldalról is van egy bejárati jelzője. A kettő között van valamiféle vágánykapcsolat, amelyben vannak tipikusan átmenő vágányok, egyenesen haladnak tovább, attól függően, hogy egy vagy két vágányú a vasúti pálya, van egy vagy két átmenő vágány, vagy több is akár. Mellette megálló, keresztező, rakodó vágányok lehetségesek. Tehát amik a szélén vannak általában, és például itt is szerepelnek ezek a csonka vágányok, ezek tipikusan rakodó vágányok, amire félre lehet állítani egy tehervonatot, és akkor ott valamilyen raktárból felpakolnak, kipakolnak róla valami, tehát alapvetően a teherforgalommal kapcsolatos. Az átmenő fővágányok melletti vágányokat azon kívül, hogy oda is tudnak vonatok lenni, tehát alapvetően üzemtanilag arra használják, hogy az állomáson vonatkeresztezéseket és megelőzéseket lehessen végezni. Ugyanis azt lehet mondani, hogy az állomás, és ilyen állomásokból áll a vasúti hálózat, és az állomások között pedig nyílt vonalnak nevezzük azt. A nyílt vonalakon tipikusan nincsen már váltó, kitérő, tehát a nyílt vonalon vonatok nem tudnak helyet cserélni egymással. A vonatok, amik közlekednek a vasúti pályán, azok eléggé különböző sebességgel közlekednek, és hogyha nem előztetnénk meg időnként őket, akkor bizony a leglassabb határozná meg a pálya kapacitását, amit nem szeretnénk a legtöbb esetben. Tehát ezért van az, hogyha mondjuk egy tehervonat, egy lassú tehervonat mögött jön egy Intercity, akkor azt félreállítják a tehervonatot erre a megelőző Intercity egyenesen el tud menni. Illetve például, amikor nem ilyen az itt ábrázolt kétvágányú pálya van, hanem egyvágányú egy pálya, tehát két állomás között csak egy sínpár van, akkor csak a keresztezések, tehát a szembe haladó vonatok találkozása is csak az állomáson történhet meg, mert hogy ott tudják egymást kikerülni. És akkor meg ugye az egyik bejön, és így tovább, ezt el lehet képzelni. Nem, ez a rész ez nem annyira bonyolult a vasúti forgalomnak. Erre szolgálnak tehát az állomások, itt megvannak az alapvető helyei, és azt látjuk, hogy az állomásokon találhatók azok a váltók, amik a jármű irányítását ugye oldalirányban meg tudják tenni, és ezeknek a kezelésével kell nekünk valamilyen módon foglalkoznunk. Tehát vannak, egy állomáson vannak vágányok, vannak kitérők, váltók, más néven vannak jelzők. A jelzők, ugye erről nem csak érintőlegesen beszéltünk, arra szolgálnak, hogy parancsot adjanak a közlekedő vasúti járműveknek. Azért például így szabályozzuk azt, hogy egy jelző csak akkor fog szabadra állni, ezt majd megnézzük, hogyha a mögötte lévő váltók olyan állásban vannak, amilyenben nekik lenniük kell. Ha az említett módon például nem érik el a végállását valamelyik váltó, akkor biztosan nem lesz ez a jelző szabadra állítható. Ezzel védjük meg tulajdonképpen. Illetve, hogyha itt egy kicsit kitekintenénk, hogyha ez a bejárati jelző ez megállást mutat, tehát nem szabad a vonatnak bejönnie az állomásra, akkor ugye az fékút problémák miatt, hogyha amikor meglátná a vonat vezetője, a mozdonyvezető azt, hogy ez megállt állást mutat, és elkezdene fékezni, akkor már késő lenne. Tehát a jelzők fel vannak fűzve, illetve a jelzők előtt fékút távolságnyira van egy úgynevezett előjelző mindig, amelyik azt mondja meg, hogy kezdj el fékezni, mert hogy a következő jelzőn megállás várható. Mondjuk egy ilyen esetben lehet az is, hogy a bejárati jelző az tud előjelzést adni a következő kijárati jelzőkre is, és egy-egy, például a MÁV-nál alkalmazott jelzési rendszer az úgy működik, hogy egy ilyen bejárati jelző az megmondja azt, hogy mellette mekkora sebességgel szabad elhaladni, és előjelzést ad arra, hogy a következő jelzőn várhatóan milyen jelzés várható. A jelzési képek, itt emlegettem azt, hogy például a MÁV-nál alkalmazott jelzési rendszer. A vasúti jelzőkről, jelzésekről tudni kell azt, hogy itt közel sincs olyasfajta egységesítés, mint ami a közúti lámpáknál megfigyelhető, hogy igazából mehetünk akárhova Európában, a piros, és itt most piros, sárga és a zöld lámpa a közúti forgalomirányító rendszereknél, az úgy marad. Néhány helyen mondjuk villog a zöld egy kicsit, de alapvetően ezek ugyanazt jelentik, ugyanabban a sorrendben követik egymást az egyes jelzésképek. A vasúti közlekedésben semmi ilyesfajta egységesítés nincs. Voltak ugyan törekmések, meg vannak ezek időnként, vannak időnként elhalnak, de a MÁV-nál alkalmazott jelzési rendszer az más, mint az osztrák, az megint más, mint a német, ami más, mint a holland, meg a belga, meg a francia, és így tovább. Tehát alapvetően a színek, amit használnak, többnyire ugyanaz, de hogy egy jelzőn hány szín van, azok milyen formák, ezek között abszolút, mondjuk az, hogy a vörös megállást mutat, az egyértelmű, de van, ahol van két vörös, az más jelent egy kicsit, mint az egy vörös, tehát azért eléggé más-más az értelmezésük ezeknek a jelzőknek. Megbeszéltük akkor az állomásnak az elemeit. Van tehát vágányhálózatunk, az állomásokon vannak különböző elemek, és akkor meg kell néznünk azt, hogy milyen módon tudnak mozogni a járművek ezen a vasúti pályán. Alapvetően kétféle járműmozgást különböztetnek meg a vasúti üzemtanban, a vonatmozgást, hát ez mondjuk laikusoknak sem nagyon meglepő, hogy a vonatok mozognak a pályán, és az úgynevezett tolató mozgást, amely viszont nem a hátramenetet jelenti a közúti közlekedésben elterjedt nevével szemben, hanem valami mást. A tolató mozgást nagyon egyszerűen többnyire valamilyen helyi, egy állomáson lebonyolított, kisebb sebességgel elvégzett mozgássorozat, ami arra szolgál, hogy egy vonatot összeállítsunk, a vonat pedig egy olyan valami, ami elhagyhatja az állomást, de nézzük meg ezeknek a pontosabb definícióit. Ugye a vonat forgalmi utasítás szerint, ezeknek a nyelvezetéről már emlegettem, vonat az, ami vonatként közlekedhet, de a legfontosabb, vagy üzemtanulnak azért a legfontosabb tulajdonsága az, hogy minden kocsi a fékezet. Tehát van egy vontató jármű, és az egyes vontatott kocsik a vonatban, és ha mindegyik fékezett, ezeknek a fékvezetéke össze van kötve, akkor nevezhetjük vonatnak. Ez mondjuk nem az egyetlen kritériuma. El van látva vonatvégjellel, ez egy vörös tárcsa vagy lámpa a vonat végén, és tipikusan vonatok azok, amik elhagyhatják az állomást. Tehát egy állomásról csak ezekkel a paraméterekkel ellátott járműcsoport hagyhatja el az állomást tehát. A vonat közlekedés az mindig csak egy menetengedély birtokában lehetséges, amit mondjuk legtipikusabb módon szabad jelzés formájában kap meg, tehát a jelzőn kap valamilyen szabad jelzést, és akkor esetleg az tartalmazhat bizonyos korlátozásokat, sebességkorlátozásokat, de azt mondja, hogy innentől a következő jelzőig neked szabad elhaladni. Ez egy elég jelentős különbség a sokak által vagyunk leginkább ismert közúti közlekedéshez képest, ugye egy közlekedési lámpa az utcán úgy működik, hogy fázisai vannak időnként, egyik időnként másik iránynak ad szabad jelzést, és ameddig az szabad, addig az tulajdonképpen teljesen sztohasztikusan érkező járművek, azok haladhatnak, ha megállást mutat, vagy tilost, akkor meg kell állniuk. A vasúti közlekedésben nem így van az irányítás, hanem minden egyes vonatnak, amelyik közlekedni akar, külön adunk engedélyt, az ő számára szabadra állítható a jelző, hogyha annak a feltételei adottak, és ez a menetengedély, amit ezzel a jelzővel közvetítünk, ez ennek az egy vonatnak szól. A következő vonatnak ismét meg kell vizsgálni a közlekedésnek a feltételeit, és csak akkor haladhat tovább. Egy rövid kitérőt még a szünet előtt engedjenek meg erre a bizonyos vonatvégjelről. A vonatvégjelnek elég komoly történelmi szerepe van. Ugye ez egy... Ha több kocsiból áll egy vonat, ami tipikusan így történik, akkor az utolsónak a végén világítania kell egy vörös lámpának, vagy de legalább egy vörös tárcsát. Hagyományosan ezt ugye akasztgatták is még nagyon régen ezt a vörös lámpát a járművek hátán, az utolsó kocsira. És ennek az volt a jelentősége, hogyha két állomás között egy vonat közlekedett, akkor jó lett volna tudni azt, hogy, hát ez még gőzös lehetett, mert abból az időből van, hogy ami innen elindult, ugyanannyi kocsi ide be is érkezett. Tekintve, hogy mert hogy ha egy vonat elszakadása, az tulajdonképpen nem annyira hihetetlen, és az... Alapvetően az elő szokott fordulni, nem gyakori, egyébként manapság már finoman szóval nem gyakori, de a hőskorban azért erre nyilván voltak példák, és tehát ez egy olyan veszélyforrás, hogyha mondjuk vissza akarok utalni a közlekedés automatika tantárnak ide az alapjaira. Tehát ez egy olyan veszélyforrás, ami igenis előfordul. Tehát ez nem egy lehetetlen dolog, hogy szétszakad egy vonat. Hát gondoljuk meg, hogy ugye ezek több kocsi van, mondjuk 40-50 kocsi, mind megrakva szénnel. Amikor elindul, akkor az így húzódik szét, ugye rugalmasak ezek az összeköttetések, fékezéskor az össze, lengő mozgása van, nagyon sok ilyen gyakorlati, tehát ez dinamikailag egy elég komoly rendszer tud lenni, és ezekből a lengő mozgásokból adódhatnak olyan erők, hogy ez szétszakad. Most alapvetően persze ez úgy történik, vagy úgy van a fékrendszere a vonatoknak kitalálva, hogy végig megy az összesen a vezérlő fékvezeték, aminek a szakadása esetén tulajdonképpen elmegy a nyomás ebből a vezérlő légvezetékből, és ettől befékeződik valamennyi jármű, tehát olyan parancsot kap minden egyes kocsi, hogy ő fékezzen. Amelyik leszakad, az biztos, hogy le fog fékezni, ami viszont nem szakad le és egyedül van, az a mozdonynak a kompresszor teljesítményétől függően még az a fékezés nem lesz feltétlenül annyira hatásos, mert hogy alapvetően ez úgy működik, hogy a fék vezetékbe a vontató járművel lévő kompresszor az folyamatosan nyomást tart fent, és hogyha a jármű vezetője fékezni akar, akkor ebből a nyomásból elenged valamennyit, és ez a vezérlő vezeték fogja az egyes kocsikban lévő főlégtartályokból a levegőt a fékekre engedni. És így történik a fékhatás az egyes járműveken. Na most, hogyha el lehet képzelni egy hosszú szerelvénynél, mondjuk nem fékezett a jármű vezetője, miközben leszakadt a kocsi, nem is feltétlenül látja, sőt észre se veszi egyébként feltétlenül. Nem azért, mert figyelmetlen és hülye vasutas, hanem tényleg nem feltétlenül érzékelhető az. És akkor ez a kompresszor megpróbálja fenntartani azt a nyomást, és ez mondjuk néhány kocsiban még elegendő. Aztán hátrébb már van némi fékhatás, de hát a mozdony az erős, tehát azért az elhúzza még akkor is, hogyha némileg fékez, már elkezd majd izzani, előbb-utóbb az a futófelület, de el tud menni egy darabot ez az egész. Ugyanakkor az a dolog, hogy egy jármű kinn maradna ezen a nyílt vonalon, és azt mondaná, hogy az itt ugye régen helyet foglaló bakter azt mondja, hogy igen, bejött a vonat, küldheted a következőt. Szól át telefonon erre az állomásra, amelyik kiküldi a vonatot. Csak közben kint áll egy kocsi a pályán, aminek ugye ütközés lehet a következménye, aminek viszont súlyos következményei lehetnek. Hogyha kockázatot nézzük, akkor biztos, hogy a legmagasabb kockázati osztályba tartozik egy ilyen nagy sebességgel történő ütközés. És onnan győződött meg az itt ülő vasutas arról, hogy az minden egyes kocsi megérkezett, hogy látta ezt az végzárlámpát, a vonat végjel lett jelölő lámpát elhaladni. És azt mondjuk jó eséllyel feltételezhetjük, hogy ha az utolsó bejött, akkor középről nem maradt ott semmi. A Balkánon, meg állítólag Oroszországban ez nem feltétlenül igaz, de azért van. A Szibériában megáll a vonat a préri közepén, és nézik az utasok, hogy hát mit csinálunk? Hát mondja, hogy mozdon cserélünk mire? Hát vodkára. Úgyhogy ezzel térünk vissza a szünet után, folytatjuk. Nos, a vonat közlekedést akkor megbeszéltük, mint vonatot, és akkor hátra van még a tolatás elvileg, amelyik egy állomáson lebonyolított mozgás, amely arra szolgál, hogy vonatokat állítsunk össze, kocsikat az egyik vágányról a másikra állítgassunk, vagy rendezzük a tehervonatokat. Például ugye tehervonatokat gyűjtenek különböző helyekről, különböző helyekre viszik őket, és az egyes kocsikat, hogy milyen célhoz mennek, azokat szét kell rendezni, össze kell rendezni, mindenféle tudománya van ennek, hogy hatékony. De ehhez mindenféle mozgások kellenek. A tolató mozgásoknak a jellemzői az, hogy tipikusan csökkentett sebességű, tehát alapvetően kisebb sebességgel történik, ez körülbelül 40 km per óra különböző európai országokban. Nem minden járműve fékezett, hanem tipikusan csak a vontató járművön van fék, ezért is engedünk kisebb sebességet, meg nagyobb odafigyelés kell egy ilyennek a lebonyolítása kapcsán. Ugye nem követelmény az, hogy csak olyan helyre szabad bemenni egy tolató mozgásnak, ahol nincs másik jármű, mert hogy épp az a célja, hogy egy járművet összeszedjen, átvigyen, tehát ez nem követelmény. Viszont a tolató menetek csak elég különleges alkalmakkor hagyhatják el az állomásnak a területét. Tehát egy tolató mozgások azok tipikusan az állomáson belül, azon is a tolatási határon belül van. Ha járnak állomásokon, akkor látni fognak egy fekete-fehér táblát, amin egy T és egy H betű van, az a nem monogram, hanem a tolatási határnak a jelölése. Az az a pont, ameddig a tolató mozgások elmehetnek, annál kijebb a nyílt vonal fele már nem közlekedhetnek. A tolató mozgásoknak van tolatási jelzőjük a kicsit későbbi berendezések esetén, saját jelzőjük, ezt itthon úgy látják, hogy ezek legtöbbször azok a törpejelzők, amik ott lent vannak ilyen alacsonyan, és kék, illetve holdfehér fényben tudnak jelzési képet adni, hogy pontos legyek, de a fehér egyébként bőven elég tudni, de valamiért a forgalmi és jelzési utasításban a holdfehér fény terjedt el. Az olyan romantikus biztos. És ezek, amik alapvetően kéken szoktak ott lent világítani. Vannak árbócos tolatási jelzők is, meg van sok formája. Illetve, hogyha nincs ilyen, akkor szóbeli engedély alapján is tolathatnak ezek. Ilyenkor is, vagy gyakran szokott lenni egy sárga zászlósval integető vasúti alkalmazott azon a járművel, aki engedélyezi ezt. Egy másik, tehát ezek azok a mozgások. Kicsit rátérnénk arra, hogy hogyan tudjuk biztosítani ezeket a mozgásokat, azaz hogyan tudjuk megteremteni ezeknek a mozgásoknak a biztonságos feltételeit. Tehát hogy hogyan engedélyezzünk, és milyen feltételeket kell, és milyen módon tudjuk ellenőrizni ezeknek a feltételeknek a meglétét, ahhoz, hogy a járművek biztonságosan mozogjanak, akár tolató járművek, akár vonatok ezen a vasúti infrastruktúrán. Ennek az egyik legfontosabb eszköze a foglaltságérzékelés. Foglaltságérzékelésből többféle van, és többféle célra alkalmazunk foglaltságérzékelő rendszereket. Ami mondjuk alapvetően lényeges lenne, hogyha egy állomást felrajzolnánk, akkor szeretnénk tudni, hogy ezen az állomáson éppen most hol vannak járművek. Tehát szeretném tudni, hogy ezen a vágányon áll-e jármű, ez a váltó éppen foglalt-e, és néhány dologra kellene ez a foglaltságérzékelésnek a feladata. Ez elég triviális. A másik feladata a foglaltságérzékelésnek, az legtipikusabb esete az az útátjáróknál vagy sorompóknál történik, amikor egy közeledő vonatnak a hatására a sorompót le kéne csukni, és ezáltal a közúti forgalom előre elzárni az útátjárót. Ehhez tudnunk kell, hogyha egy bizonyos pont felett elhaladt a jármű, akkor indítsa el a sorompó lecsukódását, hogy mire odaért a vonat, addigra kiürüljön az az útátjáró, és biztonságosan legyen mind a közúti, mind a vasúti forgalom. A kettő közti feladat közti különbség az az, hogy ezben az esetben egy szakasznak a foglaltságára vagyok kíváncsi, tehát szakaszfoglaltságot akarok ellenőrizni, itt pedig egy pontszerű foglaltság ellenőrzésre van szükségem, azt nézem, hogy egy adott pont felett elhaladt-e a jármű, és hogy az a pontnál éppen van-e jármű, vagy nincsen. Ha van, akkor van mindenre szükség. A szakaszfoglaltságnak a legalapvetőbb eleme, vagy a legrégibb, a humán megfigyelést leszámítva, mert ugye az elég sokáig működött, az a sínáramköröknek az alkalmazása. A sínáramkört az itt látható úriember szabadalmaztatta és találta ki, ő amerikai volt, az amerikai világon nagyon sokat a vasúti közlekedésnek a technológiájához nem adott, vagy ahhoz sem adott hozzá, de speciál ez az egyébként nagyon sok helyen alkalmazott eszköz, ez elég elterjedt, tehát ez a javukra lehet írni. Az ötlete az volt, hogy a sínszálat azt elvagdaljuk, ez mondjuk még nem tűnik jó ötletnek, de majd meglátjuk, hogy miért van ennek értelme. Egy vágást teszünk rajta, és közé szigetelő anyagot teszünk. Az azt jelenti, hogy villamosan a sínszálat szakaszokra bontjuk, és villamosan elszigeteljük a szomszédosoktól. A sínszakasz egyik felére rátett egy táplálást, a másik felére pedig egy jelfogót. A jelfogó az egy elektromechanikus eszköz, tekercse van, ha a tekercsre feszültséget kapcsolunk, akkor elmozdítja a jelfogónak az úgynevezett fegyverzetét, és ezáltal tud kapcsolni egy másik áramkört. Hogyha végig gondoljuk, itt egy tematikus ábrán, van egy áramforrásunk, a másik oldalán ott van a jelfogó, és a másik záródik ez az áramkör, azaz, amikor ezen a szakaszon nem tartózkodik jármű, szabad ez a szakasz, akkor egy zárt áramkörünk van, és ez a jelfogó, ez húzott állapotában van, mert hogy a tekercsét azt gerjeszteni tudjuk. Abban a pillanatban, amint egy jármű ráhalad erre a szakaszra, akkor annak a kerékpárja az rövidre zárja ezt az áramkört, söntként viselkedik, és a jelfogónak a tekercsére nem jut elegendő feszültség, ezért ez a jelfogó el fog ejteni. Azt illik tudni, hogy a vasúti járműveknek a kerekei azok úgy, ahogy van, fémből vannak, nincs rajtuk differenciálmű sem, tehát semmiféle ilyesmi nincs. Jó, az, hogy nincs rajta gumifelület, az jó, azt tudják, de hogy az egész tengely egyben van, és a legtöbbször kerékpárról beszélnek a vasúti közlekedésben, tehát ez a két kerék és a tengely, ez így egy egységben kerékpárt jelent. Ugye a MÁV-nál elég gyakran változnak a felsővezetők mondjuk az elmúlt 30 évben, és időnként próbálnak innen-onnan hozni, és amikor mondjuk nem feltétlenül kinevelt vasutas volt a vezérigazgató, akkor sajnos nem vicc, hanem az, de megtörtént eset. Tényleg, a felháborodva olvasta, hogy minek ennyi bicikli a vasutasoknak. És nem értették, hogy bicikli, hát kerékpárról volt szó, csak ugye ez az, amit a vasutasok kerékpárnak hívnak. Biciklire tényleg nem nagyon van szükségük, de ilyen kerékpár az fogy, meg azt használnak tényleg a vasútnál. Úgyhogy ez a spórolásnak ez a módja, így aztán kútba esett, de találtak mást azért. No, tehát ez a... Egyéb iránt, csak hogy megint ilyen tudományos ismeretterjesztő jelleggel. Ha nincs rajta differenciálmű, amelyik kiegyenlíti a két kerék közti fordulatszám különbséget, akkor vajon hogyan tud ívben haladni a jármű? Ugye meg kanyarodni nem tud, mert hogy... Ugye egy alapvető probléma, hogy a belső sugáron kicsit nagyobb utat kéne megtenni, elcsavarná. Ezt úgy oldják meg, hogyha... Gyorsan letörlöm, hogy a gépelemek tanszék nehogy lássa, de... Próbálok. Ha nem vennék fel, elmondanám, hogy minden rajzomat rajzoltattam régen, de még ide jártam, de ez is úgy néz ki, hogy nem nagyon van gyakorlatom. Nos, tehát egy vasúti kerék, itt lenne a tengelye, akkor ugye a sínszál az keresztmetszetként valami ilyesmi lenne a talppal. Arányokra, meg méretarányra, meg semmilyenre ne figyeljenek, legyenek szívesek. Arról van szó, hogy ennek a keréknek ez a futófelülete, ez kúposra van esztergálva. Ebből mégpedig két arányban, ez itt 1 a 20-hoz, itt után, vagy 1 a 40, és utána van egy 1 a 40-es, és aztán 1 a 20-hoz, hogy egy kétféle kúposság van benne. Ez azt okozza, hogy a két sín, ugye ennek van egy tükörképe is, a másik oldali kerék, hogyha ez az egész egybe rakott valami elmozdul, akkor az egyik oldalon kisebb, a másik oldalon pedig nagyobb átmérőre tud mozogni ez az egész kerékpár, és ez az, amivel ki lehet egyenlíteni a különbséget. Sőt, ez annyira jól működik, hogy ez egy tulajdonképpen egy önszabályozó rendszerre is válik, lehet, hogy a Zobori tanár úr már szépen elmondta, hogy amint mondjuk a jármű elindulna az egyik irányba, akkor a kisebb, a nagyobb átmérő miatt olyan erők ébrednek, amelyik visszatéríti középre, és hogyha szépen le akarjuk írni, akkor ez a mozgás, ez egy nagyon szép, megint ízlés dolga, de egy színuszos mozgássá válik, és ez az úgynevezett nyomkarima, ami itt van a keréken, ennek nagyon ritkán van szerepe abban, hogy a járművet a sinen tartsa. Ez a fajta dinamikus erőhatás az, amelyik a sinen tartja a járművet. Normál, egyenes futáskor ez a nyomkarima ez nem ér hozzá. Ívbemenetkor, váltókon való haladáskor van ennek jelentősége, de nem ez tartja a járművet a sinen. Úgyhogy ez egy ilyen kis kitérő. Ezt viszont letörlöm, ez nem maradjon így. Már most. Tehát söntöli a jármű a sínáramkört, és ennek hatására a jelfogó elejt és a jelfogónak az ejtett helyzetét már tudjuk érzékelni. Ha nagyon sematikusan visszatérünk ide, akkor látszik, hogyha a jelfogó elejt, azaz ez a fegyverzet ez lent van, akkor a kapcsoló a vörös jelzést kapcsolja be, tehát hogyha ezen a szakaszon van jármű, akkor a szakasz elején lévő jelző az megállást mutat. Nem így van most már sehol egyébként, de jól lehet érezni a működését. Ha pedig az áramkör záródik, az csak úgy lehet, hogy nincs rajta vasúti kerékpár, egy sem, akkor meg tud húzni ez a jelfogó, és akkor a szabad jelzés tud megjelenni a szakasz elején. Felvinnám a figyelmet ennek a biztonsági kialakítására. Amennyiben a telep kimerülne, elvinnék, vagy ahogy a vasutasok hívják, a részgyűjtő bogár valamelyik alkatrészt, ugye vezetéket megeszi, vagy eltörik a sín, vagy bármi ilyesmi történik, akkor a jelfogó el fog ejteni, és azt fogja jelezni, hogy van ott jármű. Ez nem igaz, viszont ez a biztonságosabb állapota. Inkább higgyük azt, hogy van egy jármű valahol az állomáson, mert akkor mást már nem fogunk engedni oda behaladni. Ez a biztonságos állapot is ezt, ez a sínáramkör, ez nagyon szépen megvalósítja. A sínáramköröknek sokféle formája van, egy sokkal korszerűbb forma, ezt metrónál szeretik alkalmazni, amikor nem szigetelik az egyes részeket, csak hogy erre is mutassak egy példát, hanem kifejezetten összekötik időnként a két sínszálat, és ilyenkor ez úgy működik, hogy egy adó sugároz be egy jelet a sínbe, amit a szakasz végein elhelyezett vevők, hogyha mind a kettő érzékel, akkor ez az adott szakasz akkor szabadnak tekinthető. Ha a kettő közül bármelyik is nem érzékeli a jelet, mert hogy a itt létrejövő sönt esetén nem jut el a vevőig, akkor a szakasz foglaltnak tekintendő. És ugye ez a termináló lezárás, ez megakadályozza azt, hogy az adónak a jele a szomszédos szakaszba tovább terjedjen a szomszédos szakaszban, egy másik vevő, másik adó van például. A harmadik eszköz, amit talán a legkorszerűbb a foglaltság érzékelésére, az a tengelyszámláló. A tengelyszámláló az egy olyan eszköz, amelyik az alapvető érzékelője az egy számláló pont, ami egy kettő darab kerékérzékelőből áll, egy kettős szenzorból áll. Ezt a sín talpra szokták, mutatok egy képet, felhelyezni. Van egy adó meg egy vevő oldala, és az adó tulajdonképpen egy mágneses kört hoz létre, amelynek egy bizonyos frekvenciájú kört, amelyet a vevő oldalon szépen érzékelni lehet. Ha ebbe egy tipikusan fémből lévő vasúti kerék behalad, akkor ez ennek a körnek a frekvenciáját elhangolja. Hát vasmagként viselkedik ebben a mágneses körben, és megváltoztatja az erővonalaknak az irányát, és ezt érzékelni lehet. Hogyha, ahogy ebben az érzékelőben is két ilyen érzékelőt teszünk be, akkor meg tudjuk mondani azt, hogy az a kerék ez milyen irányba haladt. Erre vagy arra, ugye az érzékelésnek a sorrendjétől. Hogyha ilyen érzékelőkkel kiteszünk egy szakasznak a két végére, és egy számlálót építünk, amelyik beszámlál, illetve kiszámlál tengelyeket, akkor azt mondhatjuk, hogy ha a számlált tengelyeknek a száma nulla, akkor üres a szakasz, hogyha nullától különböző, akkor pedig van legalább egy tengely abban a szakaszban. Ugye normálisan jön a vonat, és elkezdi beszámlálni a tengelyeket, 30-40, 130, stb., és utána a másik oldalon megszámlálja kifele. És mindaddig, amíg nem nulla, addig foglaltnak tekinthető. Nyilván mondjuk egy kitérőben három ilyen számláló ponttal tudunk határolni egy kitérőt, egy keresztezést, vagy egy angolváltót négy ilyen számlálóval. És akkor tudni kell, hogy honnan, hova tud kiszámlálni ez az eszköz. Tehát ezek az alapvető eszközeink mondjuk a foglaltságnak az érzékelésére. És akkor térjünk rá arra a fogalomra, ami az egyik központi része a vasúti biztosító berendezéseknek, ez pedig a vágányútnak a fogalma. A vágányút az tulajdonképpen egy teoretikus koncepció arra, hogy hogyan védjük meg az egyes vonat és tolató meneteket a rájuk leselkedő veszélyeztetésektől, illetve például a többi vonatmenettől, meg tolató menettől. A vágányút fogja az összes információt összegyűjteni, amire azt mondjuk, hogyha egy vágányút beállításának minden feltétele teljesül, akkor állítjuk a jelzőt szabadra, és akkor a vonat számára biztosítjuk a mozgást, a menetengedélyt, tehát egyik jelzőtől a másik jelzőig. Ahhoz, hogy ezt végig tudjuk nézni, nézzük végig, hogy milyen veszélyek leselkednek általában a közlekedő járművekre. Megint csak teljesen általánosan veszélyforrásokat vizsgálom, elemzem a veszélyforrásokat, később persze a kockázatát is meg kéne nézni ennek, ebben most nem megyünk bele, csak az alapvető veszélyforrásokat vizsgáljuk meg. Hát amennyiben feltételezzük, hogy csak egyetlen egy jármű mozog a vasúti pályán, már akkor is vannak veszélyforrások. Például, hogyha egy váltó helytelenül áll, és mondjuk túl nagy sebességgel próbálna azon, mondjuk kitérőben áll, és túl nagy sebességgel haladna rá a jármű. Vagy ugye veszélyeztetés lenne az, hogyha a jármű alatt próbálnánk meg a váltót átállítani, úgyhogy mondjuk annak az első tengelye az kitérő, a második tengelye az egyenes irányban próbálna haladni, ez viszonylag kellemetlen lenne. A harmadik pedig, hogy egy olyan szakaszra próbáljuk meg járatni azt a járművet, ami már egy másik jármű által el van foglalva. Az ugyancsak állott, tehát csak egy jármű mozog, de ez a foglalt szakaszra való járatás lehetne egy veszélyforrás. Akkor, hogyha egy jármű mozog. Veszélyes továbbá az, hogyha oldalirányban valami neki megy, például, és ez elég tipikus egyébként, itt a zöld-szerű színnel jelzett menet akarna közlekedni, és itt ezen a rokodó vágányon a rakodás közben egy kocsi megfutamodik, mert hogy nem sarúzták ki rendesen például. Ha azt ott meglökik egy kicsit, és ez a jármű, ez akár nagyon lassan, de ide begurul ennek a akár nagy sebességgel közlekedő járműnek a űrszelvényébe, akkor abból súlyos ütközés lehet. Tipikus oldalirányú veszélyeztetés az útátjárók, amikor ugye oldalról közúti járművek veszélyeztethetik a vasúti járművet. Többnyire azért a vasút a nyerő, de ez nem mindig van így egyébként. Tehát és az is érdekes, hogy a statisztikák szerint többször fordul ez elő az az eset, hogy a közúti jármű neki megy a vonat oldalának, mint az, hogy a jármű elüti, tehát a vasúti jármű üti el a közúti járművet. Tehát többször találják el oldalról a vonatot az autósok, mint fordítva. Egyik esetben sem kérdés többnyire a kimenetele, de egyébként amióta viszonylag könnyű vasúti járművek is vannak, és vannak nagy és nehéz közúti járművek, mondjuk a tartálykocsi az tipikus ellenfél szokott lenni, még a mozdonyoknak is az egy kellemetlen dolog. Aztán, hogyha kettő vagy több jármű mozog egyszerre, akkor veszélyes lehet, hogyha ezek egymással szemben mozognak, hogyha az egyik nagyobb sebességgel közlekedve utoléri a másikat, illetve hogyha oldalirányban akár keresztezni próbálná a pályáját, illetve van egy érdekesség a vasúti közlekedésben, számolunk azzal, hogy szinte minden vasút, tehát ez nem csak a ilyen kelet-európai sajátosság, hogy a vasúti jármű nem tud megállni a megállállású jelzőnél, hanem azon egy kicsit tovább csúszik. Ezt megcsúszásnak szokták nevezni ezt a jelenséget. Ugye ez egyrészt azzal függ össze, hogy hosszú a fékút, azzal is összefügg, hogy a sín felület azért eléggé változó tulajdonságokkal bír. Tehát amikor ősszel rárohadnak a levelek, és egy ilyen szép bevonat képződik, akkor azért a fékút nem ugyanannyi lesz. Tehát akkor meg tud növekedni ez a fékút, amit nem olyan könnyű felmérni a fékezés elején. Ezért aztán ezzel számolunk, hogy a jármű tovább csúszik, és például baj lehet, hogyha azon a távolságon belül, amit még feltételezünk megcsúszásnak, egy másik jármű tartózkodik, vagy pedig azon egy másik menetet próbálnánk keresztbe lebonyolítani. Tehát ilyen módon a megcsúszásokat is bele kell számítani valamilyen módon a mozgásokba. Kicsit sötétek a diák, elnézést. Azért, hogy ezeket az alapvető függőségeket, vagy ezeket az alapvető veszélyeztetéseket, tehát hogy ne váltsunk váltót a vonat alatt, csak szabad helyre járassunk vonatokat. Amikor egy vonat közlekedik, akkor az összes többi olyan menetet zárjuk ki, ami ránézve veszélyes. Ezt az úgynevezett vágányúttak révén biztosítjuk. A vágányutakat, ugye ezek biztosítására szolgálnak a vasúti biztosító berendezések, amit talán már hallottak emlegetni, főleg mondjuk a ilyen reggeli hírekben, hogy hol romlott el és miért nem közlekedik a éppen ott vonat. De ezek azok az eszközök, amelyek vezérlik a váltókat, a jelzőket, érzékelik a sínáramköröknek a jeleit, és ezek alapján döntik el, hogy egy-egy menetnek megvannak-e a biztonságos lebonyolításhoz szükséges feltételek. A vasúti biztosító berendezések tehát egy-egy állomásra vonatkoznak, legalábbis az állomási biztosító berendezések, ezek erre vonatkoznak, és nagyon sok mindent felügyelnek. Felügyelik az összes váltót, a váltóknak a helyzetét, állapotát, a korszerűbbek ugye állítani is tudják a váltókat, majd a fajtáit mindjárt megnézzük, felügyelik az egyes szakaszoknak ugye oda is vissza is, nézik azt, hogy milyen állásban van a váltó, hogy elérte-e a végállást, az egyes szakaszoknak a foglaltsági állapotát is nézi, vezérli az egyes jelzőket, nézi azt, hogy milyen fény van rajtuk, tehát vizsgálja is az állapotukat, vezérli a jelzőket, hogy milyen fény jelenhet meg rajtuk, és mindezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy ennek van egy kezelője, ennek a biztosító berendezésnek. Ő ezeken keresztül próbál menetengedélyt adni az egyes vonatok számára. A vasúti biztosító berendezés pedig a külső téri elemek állapotainak a figyelembevételével, továbbá az ő belső logikai állapotának a figyelembevételével, megvizsgálja, hogy ez a menetengedély, ez kiadható-e. Nem veszélyeztette más már kiadott menetengedélyeket, nem veszélyezteti a vonatforgalmat más szempontból, és ha nem veszélyezteti, akkor megengedi ennek a vágányútnak a beállítását, és a hozzá tartozó jelző szabadra állítható. Így függ össze, tehát a biztosító berendezések, azok alapvetően ezt a vágányúti logikát valósítják meg, ellenőrzik és vezérlik a külső téri berendezéseket, és ezek révén biztosítják a vonat közlekedésnek a biztonságát, vagy hozzák létre a biztonságát. Hogyha úgy a kicsit elméleti módon akarom megfogni, hogyha mindenfajta ilyen biztosítás nélkül próbálnék közlekedtetni járműveket a vasúti pályán, akkor túl gyakran ütköznének össze, és túl sok lenne a halálos áldozat. Ezt elméletileg úgy szoktuk nevezni, hogy nagyon magas a kockázata. Elviselhetetlenül magas lenne a kockázata. Azért, hogy az elfogadható szintre csökkentsük a vasúti közlekedésnek a kockázatát, annak az egyik módja az, hogy vasúti biztosító berendezést alkalmazunk, amelyik fenntartja a pályának és a vasúti közlekedésnek a kapacitását úgy, hogy a biztonság feltételeit garantálja, egyfajta aktív kockázat csökkentésként működik, tehát a veszélyforrások aktivizálódását meggátolja, azt az átmenetet, hogyha arra a baleseti eseményláncra gondolnak, amelyik a passzív veszélyforrásból az aktívba való átmenetet mutat, ennek az értékét, ennek a gyakoriságát csökkenti, és ilyen módon egy aktív kockázat csökkentésként elvégzi a teljes vasúti közlekedésben azt a feladatot, hogy az elfogadható kockázati szintre csökkentse a baleseteket, vagy a veszélyeztetéseket. Hogyan végzi el ezt? Ennek a műszaki feltételei meglehetősen érdekesek szerintem. Ezen átszaladunk, mert nem olyan sok időnk van, és inkább a biztosító berendezéseknek a kialakításáról szeretnék beszélni egy keveset. Ezek az állomási biztosító berendezések ezt a 19. századnak a 19., tehát az 1800-as évek közepe második felétől kezdték el használni, sőt, már az elején is megjelentek, a mechanikus biztosító berendezések. Sok minden le van írva, ezt majd elolvassák, inkább mutatnék róla fényképeket. Ezt múzeumokban, például a gyermekvasúton, ahonnan ezek a képek is vannak, lehet látni, vagy úttörővasúton, most nem tudom, hogy hívják, a gyermekvasút talán. A váltókat még kézi erővel állították, ezekkel az emeltjükkel, ezeken egy lánckerék van, amit, hogyha húzunk, akkor az egy vonó vezetéken keresztül eljut a váltóhoz, és a váltót ezzel mechanikusan mozgatja. Itt látszódnak vonóvezetékek, amik a pálya mellett futnak. Ugyanilyen vonóvezetékekkel állították a jelzőt is. Ugye látszik, hogy itt haladnak a vonóvezetékek, oda a jelzőik, és a jelző állítás is mechanikusan történt a megfelelő karral. Viszont, és ez nagyon lényeges, az itt mögötte lévő elzárási szekrényben, ez úgy volt kialakítva, hogy ha egy menetet akartunk közlekedtetni, akkor be kellett állítani a váltókat a megfelelő állásba. A forgalmi szolgálattevő időnként meglehetősen nehéz fizikai munkával ezt ezeken az emeltjükön keresztül beállította, karokon keresztül, és utána amennyiben ezek jól álltak, akkor tudta a jelzőt meghúzni. Amennyiben nem álltak jól a váltók, akkor hiába húzkodta akár nagy erővel is azt a jelzőkart, akkor azt nem tudta felhúzni. És figyelem, mert fordítva is működött, amint viszont meghúzta a jelzőt, és szabadra állt a jelző, az onnantól kezdve megakadályozta azt, hogy a váltókat elállítsa. Tehát egyfajta keresztfüggés volt, mechanikusan kivágott vonalzókkal, reteszekkel, és így tovább, mechanikusan abban a szekrényben ott mögötte úgy tologatta ezeket a valamiket, hogy ezeket a függőségeket mechanikusan oldotta meg. Nagyon kevés, voltak elektromechanikus részei, de alapvetően ez a fajta vágányúti függőség. És hogyha egy jelzőt szabadra állított, akkor a másik jelzőt, amelyik olyan mozgást engedélyezett volna, ami erre a beállított menetre veszélyes, már nem tudott megengedni. Ha azt a váltót ebben a menetben használja, akkor annak a váltónak a karját nem lehetett átállítani, mert hogy ezek reteszelték egymást ilyen módon. Itt látszik egy másik, valamennyire látszik, de lehet, hogy most sok a fénykép, lekapcsolom a középsőt is, hogyha nem gond. Akkor talán jobb még egy kicsivel. Tehát ezek voltak a mechanikus biztosítóberendezések. A voltak ott azért óvatosan értsük, jó sok helyen működnek a mai napig, nem csak muzeális jelleggel a gyerekvasúton, hanem nagyon sok helyen, és nem csak Magyarországon, hanem vasúti szempontból is nálunknál szerencsésebb történelmi fejlődésen átesett országokban is, tehát mondjuk Németországban is, ahol a vasúti közlekedés meglehetősen fejlett, ott is jócskán vannak mechanikus biztosító berendezések a mai napig. Nyilván nem a 19. század elejé formában, de még továbbra is megvannak. Az ilyenekhez tartoztak ezek a karos jelzők, amelyiknek megint csak egy érdekes biztonsági aspektusára hadd hívjam fel a figyelmet. Ezeknek, ugye ez a két kar, vagy egy kar, de a ferde állapota jelzi a szabadot a vasúti közlekedésben. A vízszintes az a megállású esete. Tehát ez most szabadot mutat ez a jelző. Ugye jelen esetben még azt is mutatja, hogy melyik vágányra szabad a bejárat a két kar miatt, hogy egyenes vagy kitérő irányba, de ez már jelzési rendszer függő, ebben nem menjünk bele. De az egész úgy működik, hogyha ez a vezeték, ez a vonóvezetéknél mi a feltételezhető hiba, az, hogy elszakad valamilyen okból. Ha ez elszakad, akkor ez a jelző, ez leesik, ez a jelző tárcsa leesik, és egyszerűen megállásút mutat. Megint csak félszép jellegű módon, ha feltételezett hibákra, mind akadályozó módon reagál. Az, hogy ugyan előfordulhatna az az eset, hogy a dilatáció miatt mondjuk meghúzódik, de azért az nem jellemző. De ezek mondjuk néhány száz méterig még el lehetett egy jelzőt állítani. Ezzel váltót azt nem lehetett ilyen messzire, mert hogy, és erősen függ ugye a karbantartottságától, hogy mennyire működtethető ez a dolog. A következő típusú berendezés azok az úgynevezett elektromechanikus berendezések, amik abban különböznek az előzőektől, hogy a váltók állítása már géppel történik, és a jelzők állítása is, a jelzőkből is fényjelzők lettek. Egy érdekes történet, a fényjelzők esetében kezdetben a szabad fényt azt a fehér jelentette. Tehát a vasúti jelzőkön a szabad fény az a fehér volt. Ez azt jelenti, hogy ezek a vasúta, ez olyan korán kezdődött, amikor még a városokban a közvilágítás az még nem volt elterjedve. Amikor elkezdett a közvilágítás szintén fehér fénnyel elterjedni, akkor ez veszélyes lett egy idő múlva, és akkor cserélték le a zöld fényre többnyire, vagy sárgára, de zöld volt az alap, hogy megkülönböztethető legyen a városokon. Tehát azért igen fejlett volt. Ugye, arról nem beszéltem, de ugye kezdetben még ugye a vasútbiztosításnak az első formája mindig ezzel szokták elkezdeni az ilyesfajta előadásokat, hogy egy piros zászlóval lovagolt előtte valaki, hogy vigyázzon a vonat. És soha cikkeztek arról ugye, Angliában, hogy vajon a 60 km/h sebességet az ember élve elviseli-e, vagy maradandó károsodásokat szenved. No, tehát ezek az elektromechanikus berendezések, amikor már nem volt szükség arra, hogy ennyire erősen kézi erőt vegyünk igénybe az állításhoz, a jelzők vagy a váltók állításához, ezt ilyen elforgatható gombokkal oldották meg, itt is látszik ezeknek a gomboknak a sora, de látszik mögötte ez az elzáró szekrény továbbra is. A gombok ugyan elektromos kapcsolókat is működtettek, ami által mondjuk elektromosan állítódtak a váltók, viszont a függőségeket, ezt a logikai kizárást továbbra is mechanikus úton ezeknek a vonalzóknak, reteszeknek az elmozdításával valósította meg a berendezés. Tehát már gépi úton mozgatom, de az ellenőrzés még mindig a jól bevált mechanika útján történik. Csak ez 1980-ban Brémában készült a fénykép. érdemes megnézni, még elektromechanikus berendezés a 19. század közepéről vége felé, nem kis állomás, tehát finoman szólva a váltóknak a mennyiségéből, meg a jelzők mennyiségéből, ugye minden jelzőz meg változ egy ilyen gomb tartozik, de lapos képernyő már van a menetrend követésre, de a biztosító berendezés még mindig körülbelül 80-100 éves. Úgyhogy ez a fajta technológiai sokszínűség a vasutat erősen jellemzi, és mondom, ez nem magyar sajátosság feltétlenül. A korszerűnek mondott berendezések, azok mondjuk úgy, hogy a jelfogós berendezések, azok az 1930-as évek környékén jelentek meg, azoknak a nagy lépés az volt, hogy a vágányúti logikát, ezeket a függőségeket már nem mechanikus elven, hanem jelfogókból kialakított logikai kapcsolásként valósítottak meg. Hogyha az iránytek egyre kicsit visszagondolnak, minden jól megy, akkor volt ott jelfogó, meg beszéltünk arról, hogy mi az, hogy jelfogós kapcsolás, de annyi talán rémlik, hogy lehetett és kapcsolatot, vagy kapcsolatot kialakítani jelfogó érintkezőknek a megfelelő kapcsolásával. Hát tulajdonképpen egy ilyen biztosító berendezési logika is, és továbbá vagy kapcsolatokból felépíthető, elég sokból egyébként. És ezeknek a megfelelő kapcsolásával jelfogós logikát lehetett építeni. Ezek egészen korszerűnek tekinthető, tehát mondjuk a 30-as évektől kezdve különböző típusban, de nagyon sokáig, mondjuk még a 70-es években, meg a 80-as években még készítettek ilyen berendezéseket, még helyeztek üzembe jócskán, sőt, azóta is vannak kisebb állomások, ahol ilyeneket használnak. Ennek több generációja volt, majd a vasutasok külön megnézik a szabadkapcsolású, a egységkapcsolású, a nyomvonal elvesben működő vasúti, jelfogós vasúti biztosító berendezéseket. A nyomvonal elvesekről csak egy szó, csak hogy megint csak a technikai érdekességét. A nyomvonal elves berendezések azok úgy működtek, hogy minden egyes külsőtéri objektum típushoz létezett egy jelfogó egység, amiben sok-sok jelfogó működött, azoknak volt belső kapcsolása, és volt külső kapcsolata. És egy berendezést úgy kellett megépíteni egy adott állomásra, hogy minden egyes külsőtéri típushoz tartozó objektumot a vágányhálózat folyásával analóg módon összekötöttünk. Tehát, hogyha ezt én itt el akarom kezdeni, akkor lett volna egy vágányszakasz, jelfogó egység, az össze van kötve a váltónak az egységével, a váltónak kettő, összesen három dugasza van, mondjuk ez egy kicsit leegyszerűsítve, de az elvei azok ilyenek. Van egy csúcssal szembeni, egy kitérő, meg egy egyenes irány. Oda kapcsolódott egy jelző, bocsánat, fordítva álló, egy jelzőegység, és így tovább. És hogyha ezeket az elemeket, amik előre gyártatóak letették, összekábelezték, akkor ez kiadta az adott vasútállomásnak a biztosító berendezési logikáját. Hát tulajdonképpen szoftvermodulok, procedure-ök és stb.-nek a megfelelő konfigurálásával, annyi, hogy jelfogók voltak ezekben. Úgyhogy ez egy nagyon fejlett volt, ezt a 70-es évek, 60-as, 70-es évek, 80-as években még fejlesztettek ilyen berendezéseket, és azokat még szép számban alkalmazták is. Ugye az ilyen típusú berendezéseknek van ezeket hívják dominóknak Magyarországon is egyébként, egy svájci licenc alapján gyártott jelfogós biztosító berendezés típus. A nevet részben ezekből az egységekből, részben pedig ezekből a kockákból kapta, ezek olyan 4x4-es kockák, ezt hívják dominó kockáknak, és egy ilyen állomásnak, mint például a gyermekvasút egyik állomásának a kezelő pultja, az leképezi a vágányhálózatot, és akkor mondjuk, hogyha váltót akart volna állítani, akkor nyomta a váltóállító gombot, meg az adott váltónak a gombját, és akkor az a váltó átállt. De hogyha ő vágányutat akart állítani, ez egy másik berendezés, ez talán az Z518-ből, aki járt még, emlékezhetett rá, hogy egy darabig ott volt, most itt van az alagsorban. Hogyha vágányutat akart állítani, akkor itt volt a start jelzője, itt volt a C jelzője, a kettőt megnyomta. Ez a berendezés már úgy működött, hogy automatikusan beállította az összes váltót olyan állásba, ahogy ahhoz a menethez szükség volt, feltéve, hogy ez a váltó nem volt valaki más számára már lefoglalva, egy másik menet számára lefoglalva, és hogyha ez megvolt, akkor egy külön kezeléssel a jelzőt is tudta állítani a forgalmista, és akkor beállt ez a vágányút erre a nyomvonalra. De másikra is, azért ez már egy kicsit kellemesebb munkakörnyezet, mint a héblikkel sok 10 méterre meglehetősen nehezen váltókat állítani. Minél inkább a fejlettség fele megyünk, annál kevésbé izgalmasak a fényképek egyébként, mert számítógép szekrényt meg el tudnak képzelni. Ez a Tatán működő elektronikus biztosító berendezésnek a fényképe. Ugye az elektronikus biztosító berendezések esetében a logikát, a vágányúti logikát és ezeket a függőségeket már szoftver valósítja meg, számítógépekkel dolgozzuk fel ezeket az információkat. Most ott belül vannak számítógépek, meg villognak a ledek, de ennél többet nem nagyon tudunk belelátni, ez előny is, hátrány is, mert elég nehéz megnézni, hogy az tényleg jól működik és biztonságosan működik-e. Közelebbről nézve ez egy másik biztosító berendezés. De ami igazán érdekes lett, az az, hogy a kezelő felülete is már, ami a bakter fele néz, az is számítógépes lett, tehát már egy képernyő előtt ül, és ott próbálhat váltókat állítani, ez ugye Tata állomás. Nála például, magyar nyelvű egyébként, csak a fotó angol, ha vágány, az tök jó, tehát ha itt látszódna, itt ilyen vörös háromszögeknek kéne lennie, az mutatja a jelzőket, itt már drag and droppal tud vágányutat állítani, tehát elhúzza az egyik jelzőt a másikra, komolyan, és leokézza, hogy ez a vágányút álljon be. Az összes zavarjelzés már szövegesen jelenik meg, tehát ez meglehetősen fejletten tud már lenni. Hát ez az, amit most van, azért már jó néhány, tehát 2 tucatnyi berendezés már biztosan üzemel Magyarországon, ami elektronikus biztosító berendezés. Szentendrei Héven például, Batthyány tér és Békásmegyer között, a Csepeli Héven végig, hogyha innen megyünk messzebb, Pest-Szentlőrinc, Cegléd, Vecsésüllő, Monor például, csak másik irányba mondjuk Komárom, Győr, Hegyeshalom, Tata, Almás, Füzitő azon a vonalon, vagy Szlovénia felé Zalalövő, Őri Szentpéter ezen a részen, Szajol, Tiszatenyő, tehát azért vannak most már mindenfele ezeken a fővonalokon ilyen korszerű berendezések. Egyre könnyebbé válik azért a forgalmi szolgálattevőknek a munkája ezek által, illetve a másik nagy előnye az elektronikus berendezéseknek, hogy könnyen lehet automatizálni. Tehát egy ilyen kezelőfelület már lehetőséget biztosít arra, hogy a vonatszámokat kövessük. Tudjuk, hogy melyik vonat jön, a vonatok számára automatikusan állítsuk be a vágányutakat, teljesen automatikus üzemre is lehetőség van, és ezáltal lehetővé válik az, hogy egy-egy központba integráljuk egy-egy egész körzetnek a kezelését, és nem állomásonként ül valaki. Egy kitekintés, Németországban 7 nagy központ van, ahonnan az összes elektronikus biztosító berendezést távvezérlik. A német vasúti hálózat az nagy, az nagyon nagy. Tehát egy-egy központból olyan 1500-3000 kilométernyi vasútvonalat felügyelnek. Tehát egy-egy központ az akkora vasúthálózatot felügyel, mint mondjuk a magyar vasúti hálózatnak a fele, 2/3 az egész. És ilyen körzetből van nekik 7 összesen, és onnan távvezérlik. Természetesen komoly automatizáltsággal, meg ilyesfajta támogatásokkal. Ez a mostani állapot. Remélem, hogy sikerült egy kis, hát ha nem toborzó körút volt azért, de hát ha sikerült valakinek kedvet teremteni hozzá, vagy legalább az elrettentést és a sok helyen jelentkező sínundort egy kicsit csökkenteni, úgyhogy akkor további szép napot, és köszönöm a figyelmet.